mikor ott vagyok, akkor a szívem, a lelkem megdobbanjon, és tudjam azt mondani, hogy jó helyen vagyok. Amen.
Az elmúlt percekben Kis Zsolt atyát, a Melbourne-i magyarok plébánosát hallották arról, hogy otthonunk-e az Isten háza. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Csompos Péter volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából. Több fejlesztést is bejelentett Egerben Lázár János miniszter, szolgáltató ház épül Rakamazon, jövő hét végén megkezdődik a Vöröskereszt adventi gyűjtési akciója. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Több fejlesztést is bejelentett az építés és közlekedési miniszter Egerben, miután munkaértekezleten tárgyalt a város új polgármesterével, Wagner Ákossal. Lázár János kijelentette, az észak-kelet-magyarországi régió számára egy nagy volumenű útfelújítási programot indítanak, az M3-as autópálya újjáépítését. A stráda 2025. augusztus 31-éig 100 milliárd forint értékben újul meg, aztán a 31-es csomóponttól Gyöngyösvárosáig mintegy 420 milliárd forintból 6 sávossá építik át. A 25-ös elkerülő út építése is megkezdődhet, ez 16,5 kilométer hosszú lesz és 100 milliárd forintba kerül. Eger önkormányzata és a kormány egy új, 10 éves együttműködési megállapodást köt az egri várfejlesztésére. Ennek első lépéseként a tárca 1 milliárd forintot biztosít már most december 31-ig, hogy a fejlesztést újra tudják kezdeni. A jelenlegi, a város tárcelő 25-ös utat 2025-ben, a városba vezető 4 utat, az Egerbakta, Noszvaj, az Andornok tája és az Egerszalók felől érkezőt pedig 2026-ban felújítják. A miniszter bejelentette a vasúti pálya korszerűsítését is, 135 milliárd forintba kerül a Füzesabony és Eger, illetve a 60 és Füzesabony közötti szakasz felújítása, ami körülbelül 20 perc menetidő csökkenést jelent majd az Eger-Budapest relációban. A volán 10 évre megkapja a közúti autóbuszos szolgáltatás lehetőségét, és ez az egész járműpark felújítását is biztosítja majd. A Makovec Imre tervezte Bicskei úszoda fenntartási költsége évi 300 millió forint. Lázár János azt mondta, készen állnak annak megvizsgálására, hogy ezt, mint Makovec-féle építési örökséget átveszi az állam. Szolgáltatóház épül Rakamazon. A régi épületet elbontották, helyette egy új, korszerű létesítmény kerül kialakításra. Bodnár László polgármester azt mondta, a lakosság igényeinek megfelelően alakítják ki az épület profilját, ezért a bérelhető irodák mellett helyi termékek boltja, konditerem és játszóház is várja majd az odalátogatókat.
Műszakilag, statikai szempontból már gazdaságosan nem volt felújítható, viszont korábban olyan funkciók voltak ebben az épületben, mint egy korábban egy kereskedelmi bank, tehát pénzintézet, fitnessterem, falugazdász, tehát gazdajegyző, amely a mezőgazdasági vállalkozók, vállalkozások munkáját segíti, illetőleg még bérirodák is üzemeltek benne, tehát lakosságigény megvan ezekre a szolgáltatásokra. Maga erre a top pluszos pályázat keretében nyert pályázati forrás, tehát 100%-os intenzitású, 336.247.000 forint értékben. Ennek a zászlós hajója a szolgáltatóház, illetőleg az új épületnek a kialakítása, illetőleg a vizsgaállomás új épületének a kialakítása, viszont olyan projektelemek is megvalósultak már, mint a településen térfigyelő kamerarendszer kiépítése, tehát az közbiztonsági céllal történt a kialakítása, az mintegy 16,5 millió forintot vett igénybe, 21 kamera a település 17 pontján lett elhelyezve, adatkezelésre, mindenre figyelve, rendőrség részére, együttműködési megállapodás keretében már ez a kamerarendszer rendelkezésre áll.
A közbiztonság mellett egy város infrastruktúra fejlesztése is kell ahhoz, hogy a fiatalok itt képzeljék el a jövőjüket, mondta Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője.
Ha itt akarjuk tartani őket, hogy itt képzeljék el a jövőjüket, akkor kellenek színvonalas önkormányzati szolgáltatások, úgy mint bölcsöde, óvoda, iskola, és ezek jelen vannak Rakamazon. Kell egy városi környezet, hogy úgy érezzék, kell egy jó infrastruktúra, és ez a szolgáltatóház, ez bizonyítja, hogy uniós forrásból játszóházat, kondicionáló termet, helyi áruboltját alakítjuk ki. Ez mind-mind azt erősíti bennünk, hogy egy városi, egy színvonalas városi környezet alakul ki. Ráadásul a program része a térfigyelőkamerák elhelyezése is, amely a közbiztonságot erősítheti. Tehát mindent szeretnénk úgy előteremteni, hogy a fiatalok vagy a fiatal felnőttek itt képzeljék el a jövőjüket.
Rendkívüli testületülést tartottak a gyöngyösi képviselők, amelyen többek között döntés született az állandó bizottságok tagjairól, így a frissen megalakult közrend közbiztonsági és kábítószerellenes bizottság tagjairól is. A feladatokról, a bizottság munkájáról Kévés Tamás képviselőt, a bizottság tagját kérdeztük.
Igazából ugye az önkormányzatnak, mint szervnek nem közbiztonságban nagyon kevés a ráhatása, rálátása. Rálátása kell, hogy legyen, de ráhatása annál kevesebb. Üdvözlendő egyébként, hogy felállt egy ilyen bizottság, mert legalább elkezdődik valami a rendteremtéssel. Nagyon jó volt a testületi ülése, hogy ott volt Horváth László országgyűlési képviselő, mert el tudtam neki mondani azt, amit én 2 évvel előtte megírtam levelet, hogy mik azok a problémák, alapvető problémák, ami lehetne változtatni, és törvényi változást hozni. Ugye önkormányzat nem tud törvényeket hozni, rendeleteket maximum, törvényeket nem törvényeket, az országgyűlés hozza, és abban bőven benne volt olyan dolgoknak a kérése, 12 pontban megfogalmazva, már ez 2 éve. Induljunk el valamerre, hogy történjen már valami ugye a kábítószer kereskedelemmel, fogyasztással, rendőrség állapotával, mindennel. Tehát én örülök, hogy egy ilyen bizottság föláll, de nagyon remélem, hogy nem az lesz a cél az egésznek, hogy a meglévő, hogy mondjam, eredményeket kommunikálják, mert most azt látjuk, hogy igazából csak látjuk a rendőrségi elfogást, ugye akár polgármester úr, akár vagy egyesület folyamatosan teszi föl, hogy mik történtek. Hát ez eddig is volt, azért ezt nem kell elmondani, és nem ő miattuk van, mert tulajdonképpen egy ilyen drogfogás, ez egy éves munka a rendőrségnek. Én majd azt is szeretném egyébként látni, hogy akiket bevittek, vagy akiket elkaptak, azok hány évet kaptak, mikor engedték őket, vagy bármi, tehát ilyenről is érdemes volna beszámolni, azt gondolom. Lehet, hogy például a bizottságnak pont ez lesz a feladata. Így, hogy önálló bizottság állt föl egy ilyen ügyért, én azt mondom, hogy üdvözlendő, de mellé még azért ez elég kevés, tehát ezt jó lett volna, hogyha régebbi struktúrában is még mellé raknak más egyebet. Kevés dolga lesz így, mert gyakorlatilag én is várom, hogy mi lesz a beérkező információkkal, mit tudunk kezdeni, mit mondhatunk el, mert hiszen azért ezek elég szenzitív dolgok, mind adatvédelem szempontjából, mind nyomozás szempontjából, tehát nem biztos, hogy egy bizottság ebben szerepet tud játszani a rendőrségi munkában, sőt biztos, hogy nem, mint ahogy az elején kezdtem. Mint körzeti képviselő a Durand, és látom, hogy mi történik ott, mi a probléma. Én ebbe felajánlom a segítségemet, csak hogy tudunk-e lépéseket tenni benne, vagy milyen irányt tudunk mutatni. Tehát ez nagyon fontos lesz. Én várom szeretettel, mert a munkát, hogy mit tudunk beletenni, hogyan tudjunk beletenni. Puding próbálja az evést, meglátjuk.
Jövő hétvégén megkezdődik a Vörös Kereszt gyűjtési akciója, amelynek adományaiból rászoruló családokat támogatnak majd a karácsonyi időszakban. A Vörös Kereszt Borsodabolyi-Zemplén vármegyében több ezer élelmiszercsomaggal, cipősdobozokkal és más adományokkal készül az ünnepre. A részletekről Grubert Roland, a Vörös Kereszt vármegyei igazgatója adott tájékoztatást.
Az előkészítési feladatok azok, nem mondom, hogy nyáron, de nyár végén legkésőbb elkezdődnek. Annyiban természetesen igaz, hogy a november elején és közepén már gyakorlatilag tudunk minden programot, tudjuk azokat a évek óta működő projekteket, vagy akciókat, kezdeményezéseket, amelyek december végéig megtörténnek. És nagyon fontos, hogy nem csak a gyűjtésnek kell december végéig, vagy hát 24-ig megtörténni, hanem a kiosztási feladatoknak is, hiszen amit gyűjtünk azoknak a családoknak, akik elhangzottak a felvezetőben is, az heteste előtt el kell, hogy jusson hozzájuk az adomány, ami talán boldogabbá teheti az ő karácsonyokat is. Ami nagyon fontos, hogy az idei évben is több helyszínen, illetve sok helyszínen, országos szinten, de itt a megyében is lesznek tartós élelmiszergyűjtések, ez már a jövő hét végén gyakorlatilag élelmiszerbankon keresztül majdnem az összes élelmiszeráruházban. Itt most nem hipermarketekről, hanem kisebb boltokról, élelmiszerboltokról beszélek, illetve van a Vöröskeresztnek saját országos akciója is, az is már a jövő hét végén lesz. Itt ez nagyon nagy boltszámot jelent ebben a megyében is, úgyhogy gyakorlatilag az összes munkatársunk is nagyon sok önkéntes részt vesz ebben a többnapos gyűjtési akcióban. Itt elsősorban tartós élelmiszereket gyűjtünk, úgyhogy arra kérjük majd a vásárlókat, hogy jó minőségű édességből, tészta, cukor, liszt, olyan tartós élelmiszerekből vegyenek egyel-egyel, vagy többet, amennyire tehetik, amelyből tartós élelmiszer csomagokat tudunk összeállítani rászoruló családoknak. Úgyhogy ez lesz egy nagyon komoly. A miskolci adventi programokkal együtt indul már a, gondolom, hogy sokak által ismert Szeretett Süti Gyár nevű akciónk, amely, ha bár most már nagyon régóta megy, még mindig töretlenül sikeres, úgyhogy erre már most nagyon sok az érdeklődés, még nem jelent meg ennek a felhívása a mi részünkről, de én azt gondolom, hogy a héten, vagy a jövő hét elején ez is megjelenik. Erre az a jellemző, hogy nagyon gyorsan betelnek azok az időpontok, amikor munkai közösségek, családok, baráti közösségek jönnek el és sütnek majd a miskolci adventi programok központi részén elhelyezkedő süti gyárban mézes süteményeket. Ezt kínálják az ott vásárlóknak vagy az odalátogatóknak, és az ebből befolyó pénzösszeget is elköltjük még a karácsony előtti időszakban. De jellemzőek lesznek még olyan gyűjtések is, amelyet különböző munkahelyek hirdetnek meg. Ebből talán a legnagyobb, az elmúlt években legalábbis mindenképpen a legnagyobb a kormányhivatal saját dolgozói gyűjtése. Ez jellemzően több ezer gyermekhez tud eljutni. Ez egy ilyen cipős doboz akció, amiben jellemzően használt, de jó minőségű és működőképes játékok kerülnek, vagy valamilyen ruhanemük is fel vannak címkézve, hogy hány éves fiúnak vagy lánynak szánják ezt az ott dolgozók. Tavaly ez óriási mennyiség volt, és arra számítunk, hogy ugyanennyi most is fog sikerülni, mert ez megyeszert, ez nagyon sokat jelent azoknak, a, akár kis településen élő családoknak, ahova nehezebben jut el mindenki, vagy jut el minden segítség. A Vöröskeresztnél több irodát is működtet itt a városban is, Miskolcon is. Hajléktalan gondozó központunk is folyamatosan fogad adományokat. Nekik számukra is készülünk nagyon sokféle szokásos akciókkal, különböző élelmiszerosztásokkal, úgyhogy bárki, aki teheti, és nem ezeken a meghirdetett akciókon, hanem egyénileg szeretne segíteni, a Vöröskereszt bármelyik csatornáján fölveheti a kollégákkal a kapcsolatot, és szívesen fogadják majd bármelyik szolgáltatásunk érintett pontjainőt. Tehát a Vöröskeresztes munkatársa ilyenkor részt vesz ebben, teljesen mindegy, hogy ő bölcsödében vagy hajléktalan ellátásban dolgozik, vagy valamelyik társadalmi vállalkozásunkban, ilyenkor mindenki ezzel foglalkozik. Ugye a november elejétől, tehát gyakorlatilag mostantól december végéig egy olyan óriási nagy üzem kezdődik ilyenkor, hogy minden akciót meg tudjunk valósítani, és azok az adományok célba is jussanak. Úgyhogy innentől gyakorlatilag elkezdődik egy olyan non-stop munka, ami majd szentestével, vagy hát az megelőző munkanappal fog véget érni a kollégáink számára.
Végül az időjárásról. Holnap az éjszaka képződőköd többnyire feloszlik, ezt követően általában derült vagy fátyol felhős lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet szombaton hajnalban -3 és -2, napközben +11-12 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. november 8-án pénteken.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Hámori Luca olimpikum volt a vendége az Egri Ciszterci gimnáziumnak. Teljes körűen megújul a Felsőtárkányi általános iskola. Novemberben is operatív ellenőrzések lesznek Heves vármegyében. Újra megnyitotta kapuit a Sátoralja újhelyi városi úszoda. Ezek műsorunk témái. Kérjük, tartsanak velünk!
Kora esti hírmondó.
A Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium tanulói és pedagógusai látták vendégül Hámori Luca Olimpikont november 7-én, amikor az intézményben nyílt napot tartottak. Az óralátogatásokkal egybekötött interaktív nyílt napra a 8-os és 4-es gyermekeket várták. Hámori Luca Olimpikon az első magyar női ökölvívóként jutott ki az olimpiára 22 évesen. Az intézmény tanulóinak szánt előadását egy rövid, átmozgató edzéssel kezdte. Hozzá csatlakoztak az iskola ökölvívói is, akikkel együtt a sport alapmozdulatait tanították meg a résztvevőknek. Ezután a sportoló az olimpiáig vezető útjáról és a sporttal kapcsolatos élményeiről mesélt.
Nem tudtam pontosan, mire számíthatok, tudtam, hogy egy iskolába fogok jönni, de nem tudtam, hogy hányan lesznek, illetve milyen korosztály, de igazából a legfontosabb az, hogy próbálok példát mutatni igazából mindenkinek, és figyelni arra, hogy amit én mondok, az most már hatással van az emberekre, és bízom benne, hogy egyébként motiváció hatással, illetve pozitív hatással van rájuk, és hál' Istennek azt tapasztalom azért így az ilyen alkalmakkor, hogy a gyerekek valóban figyelnek rám, és elfogadják, illetve megfogadják azokat a dolgokat, tanácsokat, amiket én mondok nekik. És egyébként ma itt Egerben meglepődtem, hogy mennyi gyerkőc volt itt, és hogy fiúk, lányok egyaránt. És nagyon örültem neki, hiszen tényleg azt láttam rajtuk, miközben beszéltem, és miközben elmeséltem az élményeimet, illetve a tapasztalataimat az olimpiáról, hogy figyelnek rám, befogadók képesek, és hála Istennek a végén még egy interaktív beszélgetésben is volt részem, ahol kérdeztek olyan dolgokra, amikről azt gondolom, hogy ők gondolkoznak így a mindennapokban. És bízom benne, hogy tudtam nekik akár segíteni is ezekben, illetve bízom abban is, hogy valaki akár miattam elkezdi ezt a sportágat tűzni, vagy akár a későbbiekben nagyobb eredményeket fog elérni.
Beszélgetésnél, az előadásnál többször említetted az alázat szót. Ez nagyon fontos, gondolom, az élsportban és számodra is. Így indultál neki az olimpiának is?
Azt gondolom, hogy alázat nélkül nincsen sportoló, hiszen, illetve siker biztosan nincsen, hiszen ez elengedhetetlen, hogy egy sportoló alázatos legyen, akár a csapattársaival szemben, akár az ellenfelével szemben, akár az edzőjével szemben, akár a többiekkel szemben, illetve a társadalommal szemben, és hála Istennek én az olimpia előtt is már ezzel tisztában voltam, illetve a pályafutásom legelejétől, és ezt nem is kellett nekem mondani, ez hála Istennek jött magától, és azt tapasztalom egyébként, hogy az élsportolók között szinte mindenki tele van alázattal, és pont azért ilyen sikeresek. És az olimpia előtt is én tudtam, hogy ugyanúgy kell mindent csinálni, ahogy én eddig csináltam, alázattal, tisztelettel, elszántsággal, motivációval, és akkor nem lehet gond.
És egy fontos cél 2028, zárásként még erről mesélj a hallgatóinknak, hogyan készülsz, és hát hogyan állsz most ehhez?
Igen, most már biztosan kijelenthetem, hogy 2028-ban szeretnék ott lenni az olimpián, és bízom benne, hogy ott is leszek. Nagyon hosszú út vár rám, tehát 4 év, ami egyébként hosszúnak számít, de szerintem nagyon hamar el fog repülni, viszont biztos vagyok benne, hogy sűrű, kemény, sok munkával fog járni, és nagyon sok lemondással, de most már tudom, hogy milyen egy olimpián ott lenni, és tudom, hogy megéri, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy mindent meg fogok tenni érte, és úgy fogunk dolgozni, hogy végig a cél fog a szemem előtt lebegni, azaz 2028-as olimpia.
Másfél milliárd forintból újul meg a Felsőtárkányi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. A gyermek létszám növekedése indokolta, hogy egy új szint építésére pályázzon az intézmény. Az új épületrész mellett többek között a vizes blokkok és az udvar is megújul. Pajtók Gábor, a térség országgyűlési képviselője jelentette be az örömteli hírt az iskola pedagógusainak.
Egy nagyon örömteli eseményt jelentettünk be a Felsőtárkányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézménynek a tanári karának, illetőleg hát a sajtó képviselőinek. Történt ugyanis, hogy itt olyan szépen növekszik a falu lakossága, és olyan magas szintű nevelő munka folyik itt az iskolában, hogy az iskola rendkívül népszerű, és sok a gyerek. Az iskola kinőtte a falait, és gyakorlatilag tarthatatlanná vált a helyzet. Ezt a Egri Tankerületi Központ jó érzékkel felismerte, jó az együttműködés az iskola, illetve a tankerületi központ között, és az elhatározást tett követte, tehát megtervezték az iskolának a szükséges bővítését, ezt a tankerület saját forrásból tudta finanszírozni, és ezután pályáztak a TOP forrásnak a területi operatív program keretében az iskola bővítésére. És itt a megyei közgyűlés akkor elnöke, illetőleg jó magam, illetőleg a tankerület vezetése tényleg vált-válvetve több mint két év után kiharcoltuk, hogy indokolt ezt a fejlesztést megcsinálni. Van értelme, hiszen hosszabb távon is látható, hogy itt a iskola falait meg fogják tölteni a tanulók, és így ennek a nevezzük jó értelmemben küzdelemnek, pozitív vége lett, 1,5 milliárd forint összeget nyertek a tankerület az iskola fejlesztésére. Ez magában foglalja az iskola teljes körű külső és belső bővítését, illetőleg korszerűsítését, beleértve egy új szinttel bővül a meglévő épület, liftet is kap, minden tanterem gyakorlatilag korszerűsödik, felújításra kerül, minden szinten koedukált vécék fognak kialakulni, a homlokzat is megújul, az étkeztető ellátási rendszer is, az épületgépészet, a villamossági rendszere is, a külső parkolók is, és a kerítés is, tehát egy teljes körű felújításon, korszerűsítésen fog az iskola az elkövetkezendő 2,5 évben átesni. Ebben nagy partner az iskola vezetése, illetőleg az iskola tanári kara is, hiszen ezt a építkezés alatti oktatást is úgy kell megoldaniuk, hogy a tanulók sem szenvedjenek semmilyen hátrányt, és ezért ehhez kell az ő közreműködésük is.
Juhász Attila Simon a település polgármestere kiemelte. A magas szintű művészeti oktatáshoz is szükséges, hogy komplett szinttel bővüljön az intézmény. Az önkormányzat minden segítséget megad, hogy az építkezés alatt az oktatás zavartalanul folyhasson.
A Felső Tárkány azon kevés település közé tartozik, ahol folyamatosan nő az iskolában a gyermek létszám. Ráadásul a mi iskolánk az alapfokú művészeti oktatási iskola is. Ebből kifolyólag duplán ki kell, hogy használjuk az itteni tantermeket, hiszen délelőtti órákban a normál általános iskolai oktatás, délutáni órákban pedig javarészt ugye a zenei iskolai oktatás zajlik, de természetesen ebben délelőtt és délután is vannak átfedések mindkettőben, hiszen napközi is van, a délelőtt is van zeneoktatás. Ez a növekedés az azt jelenti, hogy ezelőtt 6 évvel indult el, akkor indult el az első párhuzamos osztály, előtte pedig 1987-ben indult az utolsó párhuzamos osztály. Tehát 6 évvel ezelőtt már demográfiailag Felső Tárkány elérte azt a szintet, hogy újra párhuzamos osztályokat, tehát 2 első osztályt tudtunk indítani. Most már 6 párhuzamos osztályunk van, már a 7.-8. osztály még az, amelyik jelenleg szóló osztályként van, de ők is kifutnak, és szeptembertől a jelenlegi adataink szerint ismét párhuzamos osztályokat kell, hogy indítsunk, illetve hát annak örülünk, hogy párhuzamos osztályokat indíthatunk, és ehhez a megfelelő infrastruktúra is rendelkezésre fog állni. Ez ugye a Vármegyei Önkormányzat által meghirdetett terület és település fejlesztési operatív program pluszból megvalósuló pályázati beruházás lesz. Ennek a terhére született támogató döntés. Az önkormányzat azon túl, hogy majd a gyermekeknek az elhelyezésében kell, hogy segítsen, azon túl pedig egy jelentős vagyongyarapodással is megy keresztül, hiszen bár a tankerület a felelőse annak, hogy itt az oktatás Felső Tárkányban ezen a magas szinten zajlódjon, ahogy jelenleg is zajlik. Az önkormányzati tulajdonú ez a teljes épület komplexum, ebből kifolyólag ezeket a felújításokat, illetve bővítést, ezt a mi könyveinkben is jóvá írják, tehát nagyon büszkék vagyunk arra, hogy azon túl, hogy a gyermekeinknek egy nagyon magas szintű, nagyon professzionális 21. századi iskolát tudunk biztosítani, azon túl az önkormányzati vagyon is igen szépen fog gyarapodni ebből kifolyólag, és természetesen a munkából is kivesszük a részünket, hiszen a gyermekeknek az elhelyezése az egy nagy terhet fog jelenteni. Meg kell oldjuk az építkezés ideje alatt azt, hogy folyamatosan és lehetőség szerint Felső Tárkányba tudjanak tanulni a gyermekek. Ehhez az önkormányzati infrastruktúrát is igénybe fogjuk venni, illetőleg a helyi egyházakkal is már egyeztettem, illetve azon civil szervezetekkel, akik saját ingatlannal bírnak, ők is fogadókészek arra, hogy segítsék azt, hogy az átmeneti időszakban a gyermekeink itt Felső Tárkányban tanulhassanak.
Bajzátné Szántósi Mária intézményvezető hangsúlyozta, az iskola külső megújulásához egy belső megújulás is társul, egy módszertani megújulás is várható a korszerűsítés mellett.
Nagyon fontos az, hogy amikor majd az építkezés zajlik, és el kell menjünk más helyszínekre a tanítással, akkor egy új módszerrel, a projektoktatás módszerével is igyekezzünk színesíteni az oktatás folyamatát, hogy kiszakadjunk a tantermi körülmények közül, hisz vélhetőleg fizikálisan ki fogunk szakadni.
Várják már a pedagógusok is az örömhírt, már tudják?
Igen, igen, a sajtótájékoztató előtt bejelentésre került, úgyhogy mindenki nagyon boldog.
Pontosan mi fog történni itt, mi fog megújulni?
Hát a teljes épület és a környezete is. Egy teljes szintet építünk rá, ezzel nyerünk 7 tantermet. Ebből 2 olyan lesz, ami 2 választható, hogy a zeneoktatásnak is meg tudjunk felelni, hiszen fontos, hogy ők is méltóképpen tudjanak oktatni. Most azért ez vagy némi kívánivalót maga után, de nagyon szeretnénk, hogyha ha ők is még inkább megcsillogtathatnák azt a tehetséget és azt a fajta tehetséggondozást, amit a zeneiskola végez, amit ők tudnak nyújtani a gyermekeknek. Aztán meg fog újulni a 2 jelenlegi szint is, tehát a földszint és az emelet is egy teljes belső felújításon esik át, megújul a fűtési rendszer, a villamossági berendezések, új lesz a kerítésünk. Ami nem fog megújulni, az a torna termiszány, de ezt nem régen az önkormányzat felújította.
Örömteli hír az, hogy ugye a gyermeklétszám növekedése miatt is van egy ilyenre szükség, hogyha részletesen számolunk be erről a hallgatóknak, mit lehet elmondani, hány osztály van, hány gyerkőc jár ide most?
Jelen pillanatban 14 osztályunk van, és 253 diák tanul az általános iskolában. Ez egy szépen ívelő, növekvő tendencia. 2007 februárjában, vagy a 2007 októberi statisztikában, itt talán az oktatásban dolgozók jobban értik, akkor 156 diák járt a Felső Tárkány Általános Iskolába, ez mostanra 253-ra bővült, ez egy nagyon szép növekmény, és az óvodai előrejelzések azt mutatják, hogy bizony jövőre jön a következő párhuzamos osztály, hogy mi szoktuk mondani, a következő dupla, és aztán újra egy duplát szeretnénk még behúzni, akkor 16 osztályra bővül föl. Én azt gondolom, hogy ez egy maximális osztály szám, amivel ez az iskola tud működni. Gyereklétszám tekintetében szeretnénk elérni 2-3 éven belül a 270-280-at.
Novemberben is operatív ellenőrzések lesznek Heves vármegyében. A részletekről dr. Paskujné Pivkó Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referensét hallják.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal a honlapján, a nav.gov.hu weboldalon az Adótrafipax rovatban előzetesen közzéteszi a tervezett ellenőrzéseket. A rovatban elérhetők a Heves vármegyei operatív ellenőrzések tervezett helyszínei is. Ebben a hónapban, tehát 2024. novemberében a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai a vármegye területén található gépjármű alkatrészkereskedőket, gépjármű szerelőket, gumiabroncsokat, felniket értékesítőket, és a textil kiskereskedelemmel foglalkozó vállalkozásokat ellenőrzik. A revizorok a nyugta és a számlaadást, az online pénztárgép használatát és a foglalkoztatás szabályszerűségét vizsgálják. A közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.
Több mint másfél év után újra megnyitotta kapuit a Sátoraljaújhelyi Városi Úszoda. A TAO támogatásból felújított létesítmény a vízilabda szakosztály és vállalkozók segítségével újult meg, mondta el Szamosvölgyi Péter polgármester, aki kicsiket és nagyokat buzdított a sportolásra.
Egy olyan pillanathoz érkeztünk el, amit öröm volt és érdemes volt várni. Ilyenkor így nem csak illik, hanem szívből is mondom, hogy ahhoz, hogy most ezt az úszodát a nagy közönség számára át tudjuk adni, ahhoz nagyon-nagyon sok mindenre volt szükség. A szerencsének, a protekciónak, a jó szándéknak és minden másnak az egybeesése kellett ahhoz, hogy az a 1,3 milliárd forint, amiben ez a beruházás került, ez rendelkezésre álljon. Köszönjük a Zempléni Vízilabda Klubnak, elnök úrnak, hogy a Vízilabda Szövetsége, mert az utánpótlás egyébként hosszú évtizedek óta folyó utánpótlás képzés megalapozta ezt a beruházást. Köszönjük elnök úréknak, hogy a Vízilabda Szövetség a pályázatát elismerte a Vízilabda Klubnak, és ezáltal zöld utat adott ahhoz, hogy a hozzávaló pénzügyi támogatásokat megszerezze. Ez egy izgalmas dolog a TAO, mert attól, hogy van már egy papírunk, hogy beruházunk, de pénzünk még nincs. És akkor jön a második menet, amikor elindulunk, és kisebb-nagyobb vállalkozóktól, multiktól és mindenki mástól szedegetjük össze a szükséges forrásokat. Szerencsénk volt. A Váberer György, aki ugye újhelyi születésű, és elég komoly cég háttérrel rendelkezik, egy nagyon komoly összeggel indította a programot, tehát innentől kezdve láthattuk, hogy alkalmasak leszünk arra, hogy a munka elinduljon, és ahhoz pedig kellett egy kivitelező, amely újhelyi Pataki, tehát igen, azt tudom mondani, nagyon büszkém, ez a beruházás is 100%-ig magyar forrásból készült el, még a tervek is. És én azt hiszem, hogy ez ma Magyarországon és a mai gazdasági helyzetben ez nem kis dolog, hiszen mindenki megtalálhatja a számításait. A vízilabdái elsősorban természetesen az úszoda, de a közönség úszoda, a bérletesek és a gyermek oktatás az menni fog. És mindenki számára rendelkezésre áll, és azt kívánom, hogy mindig legyen tele a medence, több okból is, beszélünk a piszkos anyagiakról, minél többen jönnek, annál kevesebbe kerül, amit rá kell fordítanunk az úszoda működésére. Egyben pedig a másik, ami ettől sokkal fontosabb, hogy az egészséges élethez egy éves kortól 100 éves korig az úszás hozzátartozik, egy kiváló regenerálódási lehetőség, és ugyanakkor pedig egy kellemes szórakozás is.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Vámos Györkön és Jászberényben áldotta meg az új óvodákat Ternyák Csaba egriesek. Az Egri Főegyházmegye Magyarország kormányától egy kormányhatározat alapján kapott támogatást. A Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja támogatási cél megvalósítása érdekében, amelyet a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével használt fel. Ennek köszönhetően a Főegyházmegyében a felújítások mellett új óvodák is épülnek. Vámos Györkön a Tulipán Katolikus Óvoda óvodásai már otthonosan érzik magukat az épület falai között, szeptembertől az új épületben zajlik a nevelőmunka. A november 6-án szerdán megtartott ünnepélyes átadáson a köszönet szavai mellett célokat is megfogalmaztak a megszólalók. Szabó Zsolt országgyűlési képviselő örömét fejezte ki, hogy a térség egyházi intézményei harmóniát és elveket adnak át a gyermekeknek és rajtuk keresztül a szülőknek. Gedei Zoltán polgármester a település és az épület történetét idézte fel. Ott, ahol egykor tanácsháza működött, ma a jövő nemzedékének oktatása, nevelése zajlik. Az épület homlokzatát a lakosok kérésére megtartották, mert annak idején az ő adományukból és összefogásukkal épült meg. Kohajda Zoltán plébános rámutatott, hogy az épület egy része a település múltjához tartozik, ám a korszerű óvoda már a jövőt határozza meg. Az épület a keresztény jövő háza, ahol pótolhatatlan keresztény értékeket adnak át a jövő nemzedékek számára, akiknek majd szembesülniük kell az isteni tanítást cinikusan és elfogultan kezelő, minden krisztusi értéket megkérdőjelező és a keresztény identitást teljesen feladó nemzedékekkel. Arra buzdította az óvodapedagógusokat, hogy hittel, lelkesedéssel és optimizmussal felvértezze, akár ellenszélben is folytassák a megkezdett munkát. Tóth Zoltán gyuláni igazgatóasszony egyebek mellett arról az útról beszélt, amely a tervektől a megvalósításig vezetett. Ezen az úton sok ember adta anyagi és lelki támogatását, ötletét, és ezáltal lehetőség nyílt, hogy minden igényt kielégítő környezetben munkálkodjanak a hit a keresztény értékek továbbadásán. Ternyák Csaba egriesek rámutatott, hogy az intézmény nem viseli egy szent nevét, ám mindannyiunkat arra hív Isten, hogy szenté váljunk. Ha az intézmény szeretetre, harmóniára, boldogságra nevel, és a település minden lakója erre törekszik, akkor más lesz a világ. Nem az a fontos, hogy oltárra emelt szentek, hanem hivatásunk szerint az Isten által elfogadott szentek legyünk. Jászberényben a Szent Rozália katolikus óvodában 63 óvodás kezdte meg az óvodai életet. Az ünnepélyes átadáson Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta, a katolikus óvodaprogramon keresztül az országban 120 ilyen intézmény újult meg, ebből 49 most épült, 71 pedig felújított, illetve kibővített intézmény. A római és a görög katolikus egyház 13 000 férőhely megújításán, ezen belül 4 000 új férőhely megvalósításán működött közre az állammal. A számok azt mutatják, hogy az Egri főegyházmegye kiemelkedik ebben a tekintetben, hiszen itt 6 épületet megújítanak, és 20 teljesen új intézmény szolgálja majd a gyermekek nevelését. Egyházaink 1000 éve részt vállalnak a hit továbbadásában, mint pedig oktatási, nevelési és szociális intézmények fenntartásában és irányításában, hangzott el. Pócs János, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a legnagyobb érték az, amit gyermekeinknek, gyermekeinkért teszünk. Így a most átadott 3 csoportos óvoda az első lépcsőfok abban, hogy Jászberény az óvodától egészen az egyetemig szolgálja a gyermekek lelkinevelését. Ez a garancia arra, hogy 10-20-30 év múlva is lesznek a templom falai között hívek. Budai Lóránt, Jászberény polgármestere felidézte az egyházmegyével közös fejlesztési terveket, valamint köszönetet mondott a főpásztornak az együttműködésért és támogatásért. Szántó József főesperes plébános az 56-os eseményeket idézte fel, amikor leégett és ledőlt a jászberényi templom tornya. Akkor senki sem gondolta, hogy ilyen szép jövője lesz nemzetünknek, amikor nem csak templomok újulnak meg, hanem oktatási nevelési intézmények is keresztény értékek továbbadásán munkálkodnak. A kormány és az egyházmegye együttműködése révén épült meg az óvoda, de a valódi feladat, hogy az óvoda pedagógusok és a szülők a gyermekek lelkében építsék Isten országát. Kis Istvánné óvodaigazgató elmondta, a szülők részéről egyre nagyobb igény mutatkozott az óvoda bővítéséért, így idén 63 óvis kezdte meg az életét az intézményben. A legkorszerűbb épületgépészeti technológiákkal megépített, modern berendezésekkel felszerelt óvoda nem csak a kényelmet, hanem a gyermekek teljes körű fejlődését, fejlesztését is szolgálja. Elsődleges feladatuk a gyermekek szeretetteljes nevelése, egy olyan légkör megteremtése, ahol egészséges lelkületű, vallásos magyarokká válhatnak. Az ünnepség végén a főpásztor megáldotta az épületet és a benne dolgozókat, a legfontosabb küldetése bíztatta őket arra, hogy Istenhez vezessék a gyermekeket. Új egységgel bővül a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye köznevelési intézményrendszere. Az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapokú Művészeti Iskola óvoda és bölcsöde Nyírkércsi Petőfi Sándor tagiskolájának udvarán található óvodát átvette az egyház. A részletekről Rostás János Tibor polgármestert hallják.
19-ben, amikor polgármesternek választottak, akkor én újra a programon oda tűztem ezt az elképzelést, és 3 év kellett hozzá, de az egyházzal való kapcsolatfelvétel olyan sikeres volt, hogy 2 évvel ezelőtt az iskolát sikerült egyházi fenntartásba adni, és már akkor elhatároztuk, hogy a nevelési rendszer akkor folyamatos, akkor élményszerű, hogyha ehhez az óvoda is csatlakozik. Tehát az óvoda története most fejeződött, mondjuk úgy, hogy az állami fenntartásban be, és az egyházi fenntartásban pedig most kezdődik.
Rozinka Mihály az intézmény igazgatója.
Jelenleg az új óvodánk, amit most veszünk át, tehát nekünk új, 2 csoporttal működik, 32 gyerekkel. Maci csoportban is 16 gyerek van, a Napocska csoportban is 16 gyerek van. Jelenleg 3 óvónővel, 2 dajkával indulunk, és nem titkolt szándékunk az, hogy fejlesszük tovább a létszámot is, és olyan óvodásokat tudjunk majd itt kinevelni, akik a katolikus általános iskolánkban jöhetnek be első osztályba, és így egy ilyen felmenőrendszert alakítunk majd ki.
Az épületet Palánki Ferenc Debrecen-Nyíregyházi megyés püspök áldotta meg, aki bejelentette, hogy jövőre egy új óvodát építenek a településen.
Ha tudunk találni, és a polgármesteri hivatal, illetve a polgármester úrral együttműködve találunk egy olyan telket, amit az önkormányzat rendelkezésünkre bocsát, akkor az egyházmegye saját forrásból egy új óvodát épít itt a településen. Reméljük, hogy sikerül.
Új egységgel bővül a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye köznevelési intézményrendszere, ezzel kapcsolatos összeállításunkat hallották. A Nagymarosi Ifjúsági Találkozó egy évben 2 napos program a fiataloknak, azonban az ott kapott lelki töltet a hétköznapokra is velük marad, írja kolléganőnk Domán Vivien. Idén ősszel 50 éves jubileumát ünnepelte a találkozó, így ez egy hálaadás is volt az eddig kapott kegyelmekért, hivatásokért, barátságokért, olvasható a beszámolóban. Minden évben több szerzetesrend visz fiatalokat a programra. A jubileumi alkalomra is számos gyermek és fiatal felnőtt indult útnak az Egri főegyházmegyéből is. A Domboszkó nővérek az Egri és Maklári oratórium fiataljaival közösségépítésként is megélték az őszi napot. Többféle interaktív programot kipróbálhattak a résztvevők. A program elején az idősebbek meséltek az előző fél évszázadnyi találkozókról, amit örömmel hallgatott a mai ifjúság. Erdélyi Bernadett, Egri és Maklári animátorok örömmel meséltek a találkozó után, mekkora lelki töltetet adott nekik és az oratórium fiataljainak az utazás. Nagyon szép és megható volt számomra az egész nap, Ági nővér kíséretével mindenki nagyon jól érezte magát, a programok is jók voltak, a fakultáció ideje után a Dunához is kisétáltunk, ami nagyon jó élmény volt és mindenkinek tetszett. A szabad ég alatt imádkozhattunk és szentmisén vehettünk részt. Bár az időjárás nem volt a legszebb, Isten beragyogtatta szívünket emlékkel és örömmel. Ez egy örök emlék, amit egyik résztvevő sem fog elfelejteni, írta Erdélyi Bernadett. Evangelizáció lesz az Egri Lajosvárosi templomban november 9-én szombaton. A program délután 2 órától dicsőítés, 3 órától tanítás, 4 órától agapé, aztán délután 5:30-tól szentségimádás, majd 17:30-tól szentmise, utána pedig közbenjáróima. Közreműködik az Elizeusz szolgálócsoport Budapestről, a Hegyközi Karizmatikus Megújulás zenei szolgálattal és az Egri Szent II. János Pál Karizmatikus Közösség, tehát Eger Lajosvárosi templomában november 9-én szombaton. Idén is várja a Forráspont a fiatalokat. A tavalyi Forráspont több szempontból is kiemelkedő esemény volt, hiszen a fiatalokhoz csatlakozott Ferenc pápa is, aki hivatalos látogatása során 11 000 fiatallal találkozott a Papp László Budapest sportarénában. Ugyan idén a Szentatya nem várható az eseményre, a szervezők hatalmas lelkesedéssel készülnek arra, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek az oltári szentségben jelenlévő Jézushoz, egymáshoz és önmagukhoz is. Idén november 23-án szombaton 14 órától a Bokcsarnokban várja a Forráspont a fiatalokat. A zenés dicsőítések, tanúságtételek mellett szentségimádással, szentmisével és folyamatos gyóntatással is készülnek a szervezők, akik ebben az évben is több ezer fiatal részvételére számítanak. Tanúságot tesz Horváth Kristóf, András Valvi Mirjam és Benkovics Péter, majd beszélgetés lesz Gulyás Michel olimpiai bajnokkal, aki a párizsi ötkarikás játékokon 5 tusában szerzett aranyérmet. A tanítást dr. Gájer László atya tartja, majd a 17:45-kor kezdődő szentmisét dr. Fábri Kornél püspök mutatja be. Az est házigazdái Kálnoki Kati és Fogarasi Botond. A Forráspontra 15 és 30 év közötti fiatalokat várnak, egyéni vagy csoportos regisztrációval lehet jelentkezni. November 15-ig lehet jelentkezni az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem februárban induló képzéseire. Tanári mesterképzései és disziplináris mesterképzésekre várják a hallgatókat. A pontatárokat január 2. felében hirdetik ki. A részletekről az intézmény honlapján lehet tájékozódni. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Egy ilyen alkalmazás több mindenre lehetőséget ad a műsor hagyományos hallgatásán túl, így a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak rádiónk közösségi média felületeihez, Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Domán Vivien, Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Péderi Zsolt technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17:15-kor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
a régió sportja.
A közelmúltban rendezték meg Ausztriában a 3D íjász világbajnokságot. Megújult az Ózdi Szakképzési Centrum Bródi Imre Technikum tornaterme. Majoros Bencével is ütögethettek azok a fiatalok, akik ellátogattak a nyírbátori asztali tenisz ese, asztali tenisz népszerűsítő rendezvényére. Teljesen felújították a debreceni Kazinczy Ferenc általános iskola tanúszodáját. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A közelmúltban rendezték meg az ausztriai Moosburgban a 3D íjász világbajnokságot, amelyen 20 nemzet összesen 878 versenyzője indult. A résztvevők között a magyar delegáció volt a legnépesebb, számszerűleg 137-en indultak. A résztvevők között volt a Máté Szalkai Varga Zsolt Árpád és fia, a 16 éves Varga Márk Zsolt is. Az idősebbik Varga végül egy technikai hiba miatt nem végzett az élmezőnyben, Márk azonban 864 megszerzett ponttal megnyerte a junior CU csigás kategóriát. Megújult az Ózdi Szakképzési Centrum Bródi Imre Technikum tornaterme. A közel 40 millió forintos beruházás során a parkettát teljesen lecserélték, és a felújított bordásfalak is a helyükre kerültek. Nagy Zsuzsannát, az Ózdi Szakképzési Centrum kancellárját hallják.
Egy komplex program keretében került felújításra több elem. A sportparkettán kívül a burkolat, három folyosó résznek a burkolása került megújításra, illetve három ablak került cserélésre, hiszen mindig a pénzünktől függően tudunk szakaszokba feladatokat elvégezni. Több évvel ezelőtt voltak bizonyos ablakcserék végrehajtva a műhelyi résznél, és ennek egy maradandó része került még most kivitelezésre.
A tornatermet a közelmúltban vehették újra birtokba az iskola diákjai. A régi parkettát a vasbeton gerendáig visszaszedték, majd a gyártó által előírt technológiát alkalmazva került a helyére az új sportparketta. Ezen kívül más szakaszokat is érintett a felújítás. A beruházás ezen része közel 40 millió forintból valósult meg. Habár a felújítás ideje alatt nem tudták használni a diákok a tornatermet, mindig találtak módot a mozgásra. Deklava Mariannát, az Ózdi Szakképzési Centrum Bródi Imre Technikum igazgatóját hallják.
Vezetőként, igazgatóként csak örömmel fogadtam már a felújítás megkezdését, vagy hírét is, és a végeredmény az pedig teljes örömmel tölt el bennünket. Rugalmasan igyekeztünk kezelni azt az időszakot, miközben az átalakítások folytak, akkor nyilván itt ebben a helyiségben, a tornateremben testnevelés órákat nem tarthattunk, áthelyeztük őket a sportudvarra, illetve hát a közelbeni természetjárással oldottuk meg adott esetben az órákat, illetve a kis konditermünket vették igénybe a fiúk.
Majoros Bencével is ütögethettek azok a fiatalok, akik ellátogattak a nyírbátori ASE asztali tenisz népszerűsítő rendezvényére. Csekű Sándort, a nyírbátori ASE klubmenedzserét hallják.
Nem gondoltam, hogy ennyi gyerek érdeklődik az asztali tenisz iránt, de nagy örömemre szolgál, hogy kellemesen csalódtam, és azt láttam, hogy amikor meghirdettük ezt a programot, akkor több mint 170 gyerek jelentkezett erre, úgyhogy két turnusba kell megcsinálni, mert egyszerre nem fér be ennyi gyerek a mieinkkel együtt a terembe, és így tudunk egy olyan szintű rendezvényt neki prezentálni, ami kellőképpen lehetőséget arra, hogy megszeressék ezt a sportágat. Nyilván, hogy a Majoros Bence nélkül ez a rendezvény nem lenne ilyen színvonalú, mert a válogatott szakmai igazgatójával, Harci Zsoltival, aki kiváló asztali tenisz játékos volt, és még a mai napig nagyon jól pingpongozik, azt gondolom, hogy olyan bemutatót tudtak tartani a gyerekeknek, akik kellőképpen ízelítőt kaptak abból, hogy milyen is az élvonalbeli asztali tenisz. És Majoros Bence, azért ne felejtsük elő, egy nyírbátori gyerek itt nőtt fel közöttünk, itt lett az, aki, és kellőképpen reprezentálja a várost. Emellett még a többi edző és a többi vendég, aki itt részt vett ezen az eseményen, az mind emelte a színvonalát.
Csekő Sándor beszélt a klub jelenlegi helyzetéről is.
Most jelen pillanatban MB2-es csapatban tudunk nevelni gyerekeket, és ez is a cél, hogy ezt a csoportot csináljuk meg, mert azok a gyerekek, akik most vannak nálunk, azok ebbe az osztályba kiválóan tudnak erősödni, és aztán amikor eljutnak arra a szintre, hogy magasabb szintet igényel az ő játéktudásuk, akkor minden további nélkül megyünk fentebb, de mindig olyan osztályba játszunk, amelyikben éppen aktuálisan tudunk nevelni. Az U11-es ranglistán az első két helyezettje az nyírbátori gyerek, mi nyertük a magyar bajnokságot, a Budapest bajnokságot, az idényítót, és vélhetőleg még a többiek is ott vannak szorosan a nyomukba. Ez a legfiatalabb generáció most az, amire azt gondoljuk, hogy mindenképpen érdemes a jövőt építeni, mert ezek nagyon komoly számottevő eredményekkel rendelkeznek már most is, és a tehetségek folytán azt gondoljuk, hogy a későbbiek folyamán meghatározóak lehetnek a magyar asztali teniszbe. Ha szűkösen is, és nagyon beosztóan, takarékosan gazdálkodunk, azért mindig végig tudjuk vinni az évet ilyen színvonalú szakmai munkával. Nyilván a pénzt lelkesedéssel, szakmai háttérrel próbáljuk meg kompenzálni, és hát nagyon meggondoljuk, hogy mire költünk, de az önkormányzat azt gondolom, hogy nagyon szépen segíti a sportágunkat. Azon kívül igyekszünk különböző pályázati forrásokból pénzhez jutni, valamint vállalkozások segítik a nyírbátori asztali teniszben az utánpótlás nevelő munkát. Azon vagyunk, hogy ez a jövőben is így legyen. Reményeink szerint miután bekerültünk az országban a legjobb 10 utánpótlás műhely közé, és ígéret szerint 3 millió forinttal támogatnak bennünket minden évben. Ez is jelentős segítség lehet abba, hogy még további lépéseket tegyünk a magasabb szint felé.
Most pedig Majoros Bencét, a válogatott játékosát hallják.
Én egy hullámvölgyekkel teli fél évben van mögöttem, hiszen volt egy gerincsérvem a tavalyi év végén, aminek azért több hónap volt a felépülési ideje, de hála Istennek most már rendben vagyok, és tényleg egy picit sem érzem a sérülésem helyén. Ugye nem tudtam több versenyen sem elindulni a sérülésem miatt. Júniusban volt 2 darab verseny, ahol el tudtam indulni, ami nemzetközi volt. Azok egész jól sikerültek, viszont így az olimpiai szereplésem az így nem volt lehetséges. Igen, az eléggé fájdalmas volt azért ezt így feldolgozni, de ez a sportolói életnek a része. Még egyszer mondom, a legfontosabb az az, hogy most már felépültem, és tudok edzeni, és készülök a következő szezonra.
Most pedig Harci Zsoltot, a válogatott szakmai igazgatóját hallják.
Borzasztóan boldog vagyok. Igazából ennyi gyereket látni, bár hogy őszinte legyek, én azért ezzel képbe voltam az elmúlt időszakban is. Én Sanyi bácsival régóta nagyon jó viszonyt ápolok, és tudom, hogy mennyi munkája, mennyi szervezése van ennek a klubnak a fenntartásába, létrehozásába, és borzasztóan boldog vagyok, hogy belekerült a 10 kiválasztott egyesület közé, aki utánpótlás nevelésért támogatást fognak kapni az elkövetkezendő időszakban a nyírbátori klub, és még egyszer mondom, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és nagyon boldog vagyok, hogy ennyi gyereket látok, és nyilván azt is tudom, hogy ez a rengeteg gyerek, aki most itt van, ez jelenállás szerint még nem versenyszerűen sportol, de azt is tudom, hogy a bázis a nyírbátori klubnak az nagyon mély, hogyha csak azt mondom, hogy a jelenlegi legjobb férfi játékosunk, Majoros Bence is az itteni munkának a gyümölcse, így az utánpótlásban is, már a mostaniak között is vannak kiváló 11-12 éves játékosok, tehát itt a tetejében az átmenet is adott. Az elkövetkezendő időszak fókuszálta, nyilván az utánpótlásról fog szólni, hiszen talán a legnagyobb elmaradásunk nemzetközi szinten ott van. Megpróbáljuk kettesével szedni a lépcsőt, és minél hamarabb utolérni ilyen tekintetben Európát. Van egy módszertan, amit gyakorlatilag a kiemelt egyesületek meg fognak kapni, és az ottani egyébként remekül dolgozó utánpótlás edzőkkel nyilván egy összefésült program szerint fogunk az elkövetkezendő időszakba dolgozni. Nekem kiemelt feladatom lesz ilyen tekintetben az is, hogy azokat a kiemelt egyesületeket körbejárjam, segítséget adjak bármilyen formába is, és úgy gondolom, hogy szívesen is látnak mindenhol, nem az észt próbálom osztani, hanem segíteni akarok, de azt gondolom, hogy egy azonos módszertant, de egy azonos metodikát mindenképp le kell fektetnünk ahhoz, hogy az elkövetkezendő időszakban gyorsabban tudjuk előrelépni.
Teljesen felújították a debreceni Kazinczy Ferenc általános iskola tanúszodáját. A fejlesztés 47 millió forintból valósult meg. Pap Lászlót, Debrecen polgármesterét hallják.
2001-ben épült a Margit téri úszoda, ami azt jelenti, hogy több mint 20 éve, 2 évtizede szolgálta a debrecenieket, vagy a Tócos kertben élőket. Az elmúlt 3 évben nem működött, és most vettünk egy nagy levegőt, és a nyár folyamán felújítottuk, és most elindul a diákok számára az úszásoktatás, és aztán pedig majd a lakosság is igénybe veheti.
A létesítmény teljes rekonstrukción esett át a nyári szünetben. Lecserélték a burkolatot és a medencében lévő szűrőket, festettek, energiatakarékos szivattyúkat szereltek be, és a gépészeti rendszert is megújították. A rekonstrukcióra azért volt szükség, mert az elmúlt 2 évtizedben csak kisebb felújításokat végeztek itt. A felújítás az előző tanév végén kezdődött. A debreceni tankerületi központ mind a 33 iskolájában zajlik úszásoktatás, ezt a testnevelés órákba építik be. Türk Lászlót, a debreceni tankerületi központ igazgatóját hallják.
Ez közel 1700 tanulót jelent tankerületi szinten. 1700 tanuló tudja használni ezeket a vízfelületeket heti 2 órában, 10 alkalommal.
A Kazincin kívül további 3 debreceni iskolában van tanúszoda, amelyekben ebben az évben 25 millió forintból végeztek felújításokat. A Margit téri úszoda átfogó fejlesztése 47 millió forintba került. A létesítmény üzemeltetését a debreceni sportcentrum veszi át januártól, a debreceni vízműtől. Pósán László országgyűlési képviselőt hallják.
4 iskolához kapcsolódóan van úszoda, van a városi úszoda, és akkor van még a strandfürdő is, ugye? Tehát ez így együttesen azért elég imponáló szám.